Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Nagy Károly.
Jó napot kívánok! Az Evergrande esetleges fizetésképtelenné válása izgatta az elmúlt napokban a világ tőzsdei befektetőit. Volt már arra példa, hogy egy ingatlanpiaci befektetésekkel foglalkozó cég válságot idézett elő, még 2008-ban az amerikai Lehman Brothers befektetési bank jelentett fizetésképtelenséget. A nem elsőrendű jelzálog hitelekre kibocsátott kötvényei után nem tudott kamatot fizetni, az amerikai állam nem mentette meg, a bank csődje pedig akkora bizonytalanságot indított el világszerte a hitelpiacon, hogy sokáig nemhogy a lakásvásárlók nem kaptak hitelt, hanem maguk a bankok, sőt az államok is nehezen jutottak kölcsönökhöz. Akkor több hónapba telt a világgazdaság talpraállása, és a nemzeti bankok segítsége nélkül ez nem is ment volna. Azóta egy nagy gazdasági szereplő rendezetlen bedőlését semmelyik ország nem kockáztatja meg. Az adás első részében erről beszélgetünk majd, a prémium kategória második felében pedig már a Gloster részvény tizedeléséről lesz szó, illetve arról, hogy miért felkapottak mostanában a befektetőknél a kisebb magyar részvények.
Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Nagy Károly.
Ha valaki nem hallotta volna az elmúlt időszakban azt a szót, hogy China Evergrande vagy Evergrande, hát amilyen nyelven ezt megpróbáljuk kifejezni, akkor biztos, hogy a következő napokban fog róla hallani, mert hogy lehet, hogy egy tőzsdei lejtmenetnek az előidézője lesz ez a kínai nagy ingatlan befektetési óriás, több 100 milliárd dolláros hitelt halmozott fel, és hát el kellene kezdenie törleszteni, ami nagyon úgy tűnik, hogy nem történik meg, már pedig ez nem tudom, hogy kínai céggel valaha megtörtént-e nemzetközi piacon. Török Lajossal, az Equilor vezető elemzőivel beszélgettünk majd erről. Egyrészt köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, másrészt emlékszel arra, hogy kínai cég nem törlesztett?
Szia, és köszöntöm én is a hallgatókat. Azért volt már csőd esemény Kínában is, tehát ilyen szempontból ez nem újdonság, ami viszont mindenképpen egy újdonság, hogy ekkora méretben, ugye több mint 300 milliárd dolláros kintlévősége van a cégnek, ez a magyar GDP hozzávetőlegesen kétszereset, tehát a teljes éves GDP kétszeresét nem tudják úgy tűnik majd fizetni, úgyhogy ilyen mértékű csődről azért az utóbbi időszakban nem tudtunk beszámolni, sőt, hát valószínűleg az egyik legnagyobb állati csődje lehet a történelemnek. Nyilván, ha a Lehman Brothershoz hasonlítjuk, ott azért jóval nagyobb volt a teljes kintlévőség, ott több mint 600 milliárd dollár volt, ráadásul azért 2008-ban a pénzbőség még közel nem volt akkora, mint most, tehát ha úgy nézzük, akkor azért ez ehhez képest egy kisebb esemény, de mindenképpen jelentős számokról beszélünk.
Kulcskérdés lesz az, hogy vajon a kínai állam dob-e mentővet, azért már csütörtökön este szállingóztak a hírek, hogy nem fog. Szerinted sem fog akkor se, hogyha mondjuk egy tartós tőzsdei lejtmenetet okoz mindez?
Most a legutolsó kommunikáció a párt részéről, ez a központi hatalom részéről az, hogy mindenképpen próbáljanak meg mindent megtenni azért, hogy a kis befektetőket, és főleg inkább akik lakásra várnak és beszállítók egyenlítsék ki a számlájukat, de valóban arról még egyáltalán nem esik szó, hogy esetleg a befektetők, akár a kötvénytulajdonosok, akár a részvénytulajdonosok bármiféle mentővet kapnának. Nyilvánvaló, hogy azért ez lehet, hogy még változni fog a következő időszak. Ugye tegnap lett volna egy kupon kifizetés, ami itt nem történt meg eddig, egy dolláros kupon, és ilyenkor egy 30 napos idéglenes periódus van, amíg ugye csődeljárás előtt még fizethet a cég. Ebbe vagyunk most benne, és ez egy óriási bizonytalan helyzet. Azért látni kell, hogy a kommunista pártnak is most azért van ideje arra, hogy esetlegesen különböző mentő stratégiákon gondolkozzon, amit még itt azért ki kell emelni, hogy ugyan direkt segítséget nem adott még a központi hatalom, illetve a helyi hatalom sem, amit viszont adtak, hogy a kínai jegybank részről folyamatosan extra likviditást pumpálnak a kínai pénzügyi rendszerben, ezáltal valamilyen szinten próbálják csökkenteni a tovább gyűrűző hatást.
Az, hogy egy több 100 milliárd dolláros adósságot felhalmozott kínai ingatlan társaság nem fizet, az első ránézésre, vagy egy laikusnak nyilván azt jelenteni, hogy hát ez a kínaiak belügye, de nemzetközi tőke is van ezekben a hitelekben. Ha mondjuk csődöt jelent ez a cég, és tényleg nem tud fizetni, akkor annak van értelme, vagy arra van esély, hogy egy csődeljárás keretében, vagy peres eljárás keretében a külföldiek próbálkozzanak kínai hatóságnál? Mert gondolom kínai hatóságnál kéne az ügyeket intézni.
Nem egyértelmű ilyenkor, hogy kinek van jogkör ebben eljárni. Nyilván elsősorban a kínai hatóságoknak lenne, de lehet, hogy másodszorban akár nemzetközi bíróságok is becsatlakozhatnak. Nagyon sok rétű ez a probléma olyan szempontból is, hogy több mint 120 banknak tartozik ez a cég, tehát Kínán belül mindenképpen ez probléma lenne. viszont a legnagyobb kötvényi tulajdonosok azok valóban észak-amerikai és európai befektetési bankok, illetve alapkezelők, és ráadásul Kínában egyébként még soha nem történt ilyen típusú eljárás, hogy egy külföldi cég felé ekkora adósság lenne, és ezt bíróságokon próbálnák behajtani. Ugye ilyenkor a maradvány értéken veszekednek, ugye a befektetők, idézőjelben persze veszekedést érteni itt, tehát a maradvány értéken. Ugye kérdés az, hogy egyáltalán mekkora lenne ez a maradvány érték, hiszen amennyiben valóban először azokat próbálnák kártanítani, akiknek ugye lakás előlege van náluk, jó kérdés, hogy egyáltalán maradna bármi ebből a cégből, mire a kötvényesek jutnának sorra. Tehát itt is azért vannak ilyen bizonytalanságok, és valóban erre még ugye nincsen jogi precedens, hogy ezt külföldi cégek milyen arányban tudják behajtani ezeket a maradvány értékeket. Tehát itt akár, hogyha valóban egy csődeljárás lenne, főleg, hogyha egy rendezetlen csőd lenne, amire most még azért van esély, akkor bizony itt komoly perek indulhatnának el. Azért olyan szempontból szerencsés a dolog, hogy ez nagyrészt alapkezelőknél van, tehát idézőjelben az egy fokkal szerencsésebb, mint hogyha banki hitelek lennének, azért banki hitelek nagyon észak-amerikai és európai bankok felé nincsenek, tehát ilyen szempontból szerencsésebb a helyzet, de azt is hozzá kell tenni, hogy azért, hogyha a kínai ingatlan piacot ez jelentősebben megrázná, amire azért szintén van esély, tehát az ingatlanárak csökkenése azért globálisan is mindenképpen eszközár problémákat okozhatna.
Átgyűrűzhet ez? Alakulhat ez pénzügyi? Hát azt nem mondom, hogy válsággá, de mondjuk kortünetté a következő hetekben, hónapokban?
Én úgy gondolom, hogy erre megvan az esély, mert azért még továbbra is optimista vagyok abban a kapcsolatban, hogy rendezett lesz a csődeljárás, de amennyiben ez tényleg rendezetlen csőd lenne, akkor ez tovább gyűrűzhet nagyon sok módon. Ugye látni kell, hogy a kínai ingatlanpiac a világ második legnagyobb ingatlanpiaca egyébként az Egyesült Államok után, tehát azért egy óriási eszközosztályról beszélünk, ráadásul ugye tudjuk, hogy Kínában a megtakarítók része nagyon felül reprezentálja az ingatlanokat a portfóliójában. Azonban, hogyha Kínában jelentősebb probléma lenne, azért az egész világgazdaságra kihathat. Na, elég csak arra gondolni, hogy az utóbbi 10 évben a gazdasági növekedés 65%-áért Kína felelt, és az IMF előrejelzése szerint a következő 10 évben is több mint a 20%-áért Kína felelne, amennyiben itt tényleg ezek a számok elmaradnának, azért az egész világgazdaságra kihathat, és azért azt sem szabad elfelejteni, hogy ugyan Kína relatíve zárt, tehát akár az Egyesült Államokhoz, akár az Európai Unióhoz hasonlítjuk, jóval zártabb tőkepiaccal rendelkezik, és nincs annyira becsatlakozva globálisan, de ettől függetlenül azért így is jelentősek a kapcsolatok, és bizony egy továbbgyűrűző hatás eléggé negatívan érhetni akár a nagy globális piacokat is. Elég csak arra gondolni, ezért például Hongkongban is nem egy befektetési alap, illetve hedge fund működik. Ezeknek is sokszor ugye tőkeáttétes pozíciói vannak különböző befektetésekben, esetleg egy likvidálási sok elindulna, az bizony azért minden piacra kihathatna.
Hát arról nem is beszélve, hogy egyébként a gazdasági növekedések egy jelentős része főleg termelőszolgáltató cégeknél arra épült, hogy Kína felé értékesítenek, például mondjuk autókat, de rengeteg mindent, gondolom építőipari alapanyagokat is, tehát hogyha ott elindul egy válság, akkor azt nyilván sokan megérzik majd. Okozhat ez szerinted mondjuk Kínán belül nagy problémát, szociális válságot, mert lehet azt hallani, hogy az, hogy iszonyatosan építkeznek a kínaiak, az sokszor nem egy választható dolog, hanem egész egyszerűen az új és új generációknak valahogy lakást kéne biztosítani, és hát gondolom én, ezek a lakások nagyon fognak hiányozni, hogyha nem épülnek meg.
Mindenképpen okozhat szociális válságot is, egy picit visszatérve, igen, például az európai autógyáraknak is nagyon negatív lehetne egy kínai visszaesés, és tudjuk, hogy a profitnak a jelentős része Kínába jön például a prémium német szegmensnél is, és visszatérve a kínai szociális helyzetre, mindenképpen egy óriási problémát okozhatna, és ezért is mondta például a kommunista párt azt, hogy minél inkább a lakás előleget befizetők számára kedvezzenek a csőd esetén is, tehát minél több lakást, minél gyorsabban próbáljanak meg átadni, ezzel is enyhítve ezt a féle szociális nyomást. Most ugye van egy demográfiai csökkenés, azért már Kínában ugye az egykép politika az elég erőteljesen hatott már a kínai demográfiára, tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy nem lesz elég lakás, olyan szempontból viszont igen, hogy megfelelő helyen nem lesz elég lakás, ugye főleg itt a városokra, és az urbanizáció még mindig folyamatos Kínában, tehát azért ilyen szempontból okozhat problémát, illetve az, hogyha mondjuk tényleg több százezer ember nem kapja meg az előre befizetett lakását, az is egy óriási szociális problémát okozhat, olyan szempontból is, hogy azért itt sokaknak az életének a megtakarításáról beszélünk, és amennyiben ezt nem tudnák teljesíteni, akkor mindenképpen egy jogos dű alakulhatnak ki ezekben az emberekben, és ugyaninnen Kína nagyon stabilnak tűnik, de azért látni kell azt, hogy bizony vannak a társadalomban olyan feszültségek, amit eddig a gazdasági növekedés elfolytott, amennyiben itt lenne egy megakadás, akkor azért lehet egy nagyobb feszültség ilyen szempontból is, akár politikai feszültség is.
Említettük azt az elején már többször, hogy több 100 milliárd dollár hitelt vagy adósságot halmozott fel ez a cég. Van ötleted, hogy mi nem sikerült ilyen szépen megfogalmazva a cégvezetésnek, mert mondjuk az, hogy időnként vannak problémák, csúszások, az mondjuk belefér, de az, hogy több száz milliárd dollárral nem tudnak elszámolni, az úgy nagyon-nagyon komolynak tűnik. Mi történhetett, ami miatt fizetésképtelenné válik vélhetően ez a cég?
Ugye az építőipart azért mindig is egyik legkockázatosabb iparágnak veszük, ugye Magyarországon is néha horror sztorikat is lehet hallani ezekről a lakásátadásokról, illetve a költségek elszállásáról, ezek mind-mind negatívan érinthetik ugyanúgy egy kínai kivitelezőt is, tehát mindenképpen a költségek elszállása egy negatív esemény volt, ugye láttuk azt, hogy ott is már nagyon forró volt az ingatlanpiac, itt most alapból is volt egy kisebb hűlés a tavalyi, illetve az idei év folyamán, úgyhogy ez is negatívan hatott rájuk, illetve az, hogy gyakorlatilag túl ambiciózus célokat fogalmaztak meg, túl sok projektbe vágtak egyszerre bele, és ezeket nem mindet tudták időben teljesíteni. Gyakorlatilag ugye ez egy dominó hatásszerűen, tehát ugye annyira ki volt feszítve a cég pont az ilyen óriási adósságok miatt, hogy egy kisebb megingás is már meg tudta ingatni az egész cégnek a pénzügyi helyzetét. Tehát tényleg arról volt, hogy akkora tőkeáttétel idézőjelben kereskedtek, túl nagy adósságuk volt az eszközökhöz képest, és mindenképpen bíztak abban, hogy továbbra is csak jelentősen ütemben emelkedni fog a kínai ingatlanpiac, illetve abban is, hogy a költségek nem fognak olyan drasztikusan elszállni, illetve nyilván ott is azért részben voltak munkaerőhiány problémák, és emiatt csúsztak az átadások, tehát tipikus ingatlanpiaci problémákba futott bele a kivitelező cég, ugye, és ez megingatta a céget, főleg ugye mondom annak függvényében, hogy elképesztően adósította magát.
Független attól, hogy hogyan rendeződik ez az ügy, valamennyire eljátszotta a bizalmat a kínai pénzpiac, tehát mondjuk külföldi befektetőknek a erőteljes megjelenése ezek után alig ha várható, vagy lehet, hogy behúzzák a külföldiek a féket kínai akár ingatlan piaci, de akár más jellegű befektetések finanszírozásánál?
Én úgy gondolom, hogy igen, ez a külföldi bizalom egyébként már részben korábban is megingott, ugye a kommunista párt nem egy olyan lépést tett, ami mindenképpen a befektetők ellen volt, elég csak a Didi Global amerikai tőzsdére való bevezetését említeni. Tehát én úgy gondolom, hogy egyébként is volt egy kisebb bizalom megingás, és amennyiben tényleg a rendezetlen csőd esetén a külföldi befektetőket nagyon hátra fogják sorolni, vagy semmilyen típusú kompenzációban nem részesítik őket, még akkor is, ha lenne maradványérték, akkor ez a bizalom bizony tovább romolhat. Ráadásul azért itt ilyenkor ki kell emelni, hogy már ez egy eladási hullámot elindított mind a kötvényeknél, mind a kínai részvényeknél. Amennyiben ez tovább romolhatna, egyébként pont így is nehéz helyzetbe kerülhetnének cégek, hiszen egyre drágábban tudnák finanszírozni, vagy újra finanszírozni magukat, és ez is elindított egy csőd hullámot Kínában, tehát ennek is lehet egy ilyen negatív spirál hatása. Úgyhogy én ilyen szempontból is óvatosan járnék el, hogyha én lennék itt a döntéshozó, de persze nyilván semmilyen beleszólásom nincsen.
Akkor mondjuk óvodattal a főleg a kis befektetőket, hogy akár Hongkongon keresztül most kínai ilyen jellegű eszközöket vegyenek?
Én azt mondanám, hogy óvatosan járnék el mindenképpen, én szerintem most nem biztos, hogy Kína rövid távon a legmegfelelőbb befektetési célpont. Nyilván hosszú távon persze én úgy gondolom, hogy van olyan portfólió, amiben kínai kitettséget is érdemes fenntartani, de ezt mondom, ezt hosszú távú befektetőknek gondolnám, és nem biztos, hogy én ezekben a hetekben tenném meg ezt a befektetést, ha korábban még valaki nem fektetett be. Az tény egyébként, hogy a kínai részvények jelenleg relatíve olcsók, de én úgy gondolom, hogy most egy akkora kockázat van, és főleg részben politikai kockázat, ami miatt én egy ideig még mindenképpen óvatos lennék az országgal kapcsolatban.
Egyébként, hogyha az ember kínai részvényt akar vásárolni, akkor ezt hongkongi tőzsdén keresztül teheti csak meg, tehát nincs közvetlen kapcsolat mondjuk a magyar pénzpiac és a Shanghai között?
Több módja van ennek, tehát ugye van az egyik része, amik vannak olyan kínai részvények, amik egy Cayman cégen keresztül be vannak vezetve az amerikai tőzsdére, tehát azokat ugye meg tudja vásárolni bárki, ugye a NYSE-n vagy a NASDAQ-on keresztül, ugye ezekhez a magyar broker cégnek is van hozzáférése. A másik, amit inkább ajánlani szoktunk egyébként, hogyha valaki nem mondjuk az Alibaba-ba gondolkozik, vagy a Tencentben, az az, hogy a kínai ETF-et vegyen, ehhez van egyértelmű ami hozzáférés van eurós is, és dolláros is. Tehát én azt gondolnám, hogy aki hosszú távon gondolkozik, és kitettségépítésben gondolkozik, annak mindenképpen a kínai ETF lehet a nyerő ilyen szempontból, és alapból is úgy gondolom, hogy az ETF egy olyan termék, ami nagyon sok esetben, a legtöbb esetben azt mondanám, hogy szerencsés befektetés lehet a hosszú távon gondolkozóknak. Tehát ilyen szempontból, ha valaki Kínába szeretne befektetni, abban az Ecuador is mindenképpen tud segíteni.
De akkor így közvetlenül mondjuk, hogy a tényleg részvény nem ETF-et, meg hát fogalmazunk, hogy más megoldást akar az ember, akkor csak Hongkongon keresztül, tehát Shanghaion keresztül semmiképpen sem.
Hát Hongkong Shanghai tőzsdén vannak ugye direkt bekereskedve ezek a kínai részvények, amik nincsenek az amerikai tőzsdére bevezetve, igen, de azért ezekhez a hozzáférés valóban Európából sokkal nehezebb, de őszinte leszek, ugye ahhoz érdemes lenne egy kínai vagy hongkongi brokerrel fölvenni a kapcsolatot, amit azért Magyarországról nem egy egyszerű dolog, hogy őszinte legyek.
gondolom sok mindennek meg kell ott felelni, meg hát lehet, hogy oda is kéne utazni, mondjuk egy számlanyítás véget. Török Lajost, az Equilor vezető elemzőjét hallották az elmúlt nagyjából negyed órában. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és hát akkor jövő héten lehet, hogy folytatjuk még ezt a sztorit, mert lehet, hogy hétvégén ezzel kapcsolatban lesznek még fejlemények. Köszönjük, és hát jó pihenést hétvégére!
Köszönöm szépen, és hát lehet, hogy a következő egy hónapban igen, ez a történet még velünk lesz, úgyhogy valószínűleg erről még mindenképpen fogunk beszélgetni.
Hamarosan a Gloster papírok elemzésével és a kisebb részvények árfolyam hullámzásával folytatjuk.
Ez még mindig a prémium kategória.